Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
A gyűjtő mai adásában az Art Factory-ban in situ fogunk beszélgetni művészekkel, akik ezt az intézményt alapították, Kucsora Mártával, festőművész, Juhász Dórával és Szász Sándorral. És az apropója egy múlt heti rendezvényük, tulajdonképpen részben az apropója, a másik, hogy kíváncsi vagyok az intézmény hátterére, meg hogy veletek mostanában mi történik. De múlt héten csináltatok egy hiánypótló rendezvényt, aminek azt a címet adtátok, hogy határokon át, across the borders, ugye? És valójában az a cél szolgált ez az esemény, hogy itt a sok-sok elmaradt kiállítás és mindenféle lehetőséget valamilyen módon pótoljátok és találkozzatok a gyűjtőitekkel, azokkal, akik egyáltalán érdeklődnek az iránt, ami itt történik az Art Factory-ban.
Szervusz, köszönöm! A múlt heti rendezvénynek az apropója pontosan ez volt, amit az előbb felvázoltál. Idén törölnünk kellett a nemzetközi rezidencia programunk minden egyes eseményét. 5 külföldi művész hívtunk volna meg, most őket 2025-ben. Az idei év teljes programját áttettük jövő évre, és akkor reméljük, hogy jövőre meg is valósulhatnak ezek a programok. Most a jelenlegi helyzet miatt elég csendes hónapokat tudhatunk magunk mögött, de azért a ház él, 8-an vagyunk, 8 alkotóművész, és elég nemzetközi a csapat, ezért is adtuk ezt a címet ennek az eseménynek. Szlovák, brit, amerikai művészek is lakói a háznak.
Azt mondd el, hogy pontosan kik vannak, azért soroljuk jó fel, hogy kik dolgoznak itt veletek együtt. Egyébként itt most Dóra, Juhász Dóra műtermében ücsörgünk.
Tehát Dórán és Sándoron kívül van 2 amerikai művészünk, Anthony Vasquez és Betsy Melkers. Ők itt élnek Budapesten már több éve. Van egy brit művészünk, Mike Pettet, ő is sok éve Budapesten. Most még a múlt héten itt volt velünk Juraj Florek, szlovák képzőművész, most neki pont letelt az itt eltöltött ideje. Most költözött be szeptemberbe Tihanyi Anna, fotoművész, illetve októbertől dolgozik velünk Bánki Ákos képzőművész, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan alakul még a... Most van ugye egy üres műtermünk, úgyhogy most éppen várunk jelentkezőket.
Egy nagyon picit írjuk le a hallgatóknak, hogy néz ki ez az egész, mert hogy nem véletlenül találtam ki, hogy most itt találkozzunk, és ne a stúdióban, mert annyira izgalmasak a terek, és hogy ez annyira itt Budapesten, egyáltalán Magyarországon nem olyan ilyen izgi térben tudnak a művészek alkotni, meg az se annyira jellemző, hogy itt csapatban általában ez egy eléggé individuális típusú foglalkozás, igaz?
Igen, ez egy elég különleges helyzet, de hát mondjuk mi 2006 óta dolgozunk együtt. Korábban egy másik csarnokában voltunk a Láng gépgyárnak, most jelenleg egy turbinaszerelő épületrészben egy 30 tonnás daru alatt beszélgetünk, ami szerintem ékessége a műtermünknek. Ezt egy éve foglaltuk el, vagy hát egy éve kaptunk erre a lehetőséget, hogy itt kialakítsunk műtermeket. Korábban a G épített, tehát a General Electric épített itt turbinákat a volt paksi erőműhöz, illetve a mátrai erőműhöz. Kiköltözésük után megkaptunk egy teljesen üres csarnokot, amelybe hát egy ilyen tanakonás a másik 2 kollégával, vagy kollégámmal készítettünk egy vázrajzot, aminek kapcsán így a, hát az előző élményeinkre építve, hát itt elképzeltük, hogy hány műtermet és hogy milyen lehetőségek között alakítunk ki műtermet, kiállító teret, illetve közösségi tereket.
És azt mi alapján választjátok ki, hogy milyen külföldi művészek jönnek ide, csatlakoznak hozzátok, mert azért ők rotálódnak, ahogy úgy elhallgattam a beszámolóitokat erről. Tehát nem hosszú ideje van feltétlenül mindenki, hanem jönnek-mennek.
Általában ezt úgy közösen szoktuk fölvetni, illetve ilyen asztali beszélgetéseknél teszünk javaslatot, kinek ki van a portfóliójában, akit esetleg szeretne elképzelni, hogy mondjuk Budapestre látogasson. Ezt tehát ilyen eléggé mondhatnám, hogy szabadon fogalmazódik meg, hogy kinek van esetleg esélye, illetve milyen lehetőséget látunk arra, hogy meghívjuk, mert mondjuk nagyon sok komoly művész esetében elég hosszadalmas tárgyalási folyamat követi ezt mondjuk egy galériával, Bár az a tapasztalatunk, hogyha a művészt tudjuk esetleg elérni, akkor ilyen baráti vagy szakmai vonalon nagyobb eséllyel születik egy döntés, hogy igen, elfogadják a felkérést.
De mik a személyes szempontok? Legutóbb, amikor itt műsoron kívül beszélgettünk, azért azt elárultátok, hogy ez fontos, hogy inspiráljon titeket az illető művészete, meg egy kicsit ezt a bezártságot, nem? Ami így a magyar művészetet, magyar művészeket jellemzi, ezt oldani valamennyire, ha nem tévedek.
Igen, mind a hármunknak van olyan nemzetközi tapasztalata, ami utazások vagy kiállítások kapcsán, tehát azért egy szélesebb látókörre adott lehetőséget, és azt tapasztaltuk, hogy tehát rengeteg olyan művész, olyan alkotó van, kortárs, vagy velünk egy idős, akinek mondjuk a személyes bemutatkozását elég nehezen látjuk megvalósíthatónak mondjuk Budapesten, vagy hát nem nagyon látunk olyan intézményi kereteket, ahol őket munkáikkal együtt látni lehet. És akkor innen indult ez a megfogalmazás, hogy tehát ha rendelkezünk olyan infrastruktúrával, amit föl tudunk kínálni egy külföldi alkotónak, akkor hívjuk meg mi. Hát ha megtehetjük direkt be, lehet, hogy könnyebben meg tud ez valósulni, mint arra várni, hogy esetleg a Műcsarnok, vagy mondjuk a Ludwig Múzeumban valamikor, valahogy neki legyen egy bemutatkozási lehetősége. Tehát egyrészt személyes is, hogy szeretnénk olyan alkotóknak a környezetébe lenni, vagy látni azt, hogy készülnek, milyen szakmai profizmussal így a képzőművészeti életükhöz. Másrészt pedig egy nagyon nagy lehetőség, hogy egy olyan párbeszédet indítsunk el, amiben tehát mondjuk nem nagyon adódik erre alkalom kiállítás megnyitókon beszélni olyan alkotókkal, akikkel mondjuk itt a műtermi együtt él és együtt dolgozás kapcsán mondjuk egy hónap után tékes időszakot tudunk magunk után hagyni.
Dóra, te mondtad, hogy nem annyira szeretsz rádióban nyilatkozni, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok arra, hogy neked mit jelent ez az egész itt csapatban dolgozni, mert Dórát és Sanyit még úgy ismertem meg régen, hogy az Élesdi Művésztelep, ami egy ilyen nagyon különleges, vibráló közeg volt, művészeti közeg volt, és mindenféle kalandos utatok volt Erdélybe, és művészeti táborok és művészeti mindenféle együttmozgások történtek. Dóra, neked ez mit jelent így együtt dolgozni? Mert azért valahol azt látom, hogy ez neked is fontos, hogy nem egyedül bezárva, hanem valamilyen csapat részeként.
Tehát a főiskolán én a Klímó Károly osztályára jártam, ahol hát egy elfogyó osztály volt. Tehát ő nem vehetett fel utánunk több diákot, és nagyon irigyeltem a szobrászakra járó emberkéket, meg a festőszakosokat, hogy nagy csapatban ott együtt vannak, és dolgoznak, és jó hangulat van. Én egyedül voltam szinte a műteremben, illetve hát Farkas Gáborral ott ketten Zepreskertben dolgozgattunk, és tehát ilyen szempontból nekem ez a nyári Élesdi Művésztelep, ahol 15-20-an voltunk kb., ott az nagyon inspiráló lakhatott, és élveztem minden pillanatát. És hát tulajdonképpen kvázi itt az Art Factory-ban is ez a közösségi helyzet, ez nagyon inspiráló és jó, szeretem.
Mert itt vannak mindenféle apró zajok, de azt mondom, hogy egy picit induljunk el és nézzünk körbe. Először itt Dóra műtermében, rád elsősorban ezek a hatalmas méretek jellemzőek, és persze mindannyiotokra tulajdonképpen. Hogyan írnád le a te művészedet, absztrakt, organik, és mit jelentenek ezek a formák? Mert valójában egy forma jelentkezik a műveiden, és különböző színkombinációkban láthatjuk. Van ennek valami szimbolikája, valami mély eredete?
Ez magától alakult így, a csendélet volt a kiinduló pontja, és egyre inkább absztraktá váltak a csendéleteim, és ez a motivumnak is van egy evolúciója, tehát eredetileg ez egy ovális motivum volt, ami hát egy ilyen gesztus, tehát egy lenyomathagyás során ketté osztódott két függőlegesre. Hát én nyitott vagyok a szimbolika irányába, tehát igen, lehet ezt szimbólumként is tekinteni, de ez nem egy tudatos választás volt részemről. Egyszerűen megragadt bennem ez a forma, és azóta is. Hát ezt egy ilyen repetitív módon használom.
Akkor ennek van, gondolom, valami ilyen meditatív háttere egy kicsit?
van meditatív háttere, tehát eleve az alkotás is egy meditatív folyamat, de ugyanakkor egy ilyen akció is, hát ugye az ecset egy nyomot hagy.
Megyünk tovább, lépegetünk tovább, azért sokat nem kell, de hatalmas terek vannak itt, és most elérkeztünk Márta műtermében, amely egy ilyen központi pozíciót foglal el itt a műteremházatokban, és még legutóbb azt mondtátok, hogy azért, mert azért nagyon szereted a nyüzsgést, és nem zavar tulajdonképpen, hogyha körülötted ugrabugrálnak, te olyankor, hogyha dolgozol, akkor teljesen bele temetkezel a munkádba.
Inkább pontosítanék, hogy kellett egy ilyen központi teret meghagyni, hogy ne csak folyosók és műtermek legyenek, és talán ez az egyetlen tér, ahol legjobban belátható az egész hely. Ugyanakkor, mivel mindenki bebújik a saját műtermébe, és becsukja az ajtót, így igazából nincs nagy különbség. Hogyha nagy nyüzsgés van, azért nem szoktam dolgozni, de hogyha magunk vagyunk, akkor viszont nem zavarjuk egymást. Ez most már azért az elmúlt 14 év közös alkotó munkának is köszönhető, hogy összeszoktunk, és végülis a ház többi lakójával is szerintem rendkívül nagy szerencsénk van, mindenki annyira kultúrált, korrekt és céltudatos művész, hogy nagy haddelhad bulik azért itt nincsenek. Kivéve, hogyha ugye az a cél, hogy legyen valami esemény, buli vagy megnyitó. Egy picit hozzátennék ahhoz, amiről az előbb beszélgettetek. Tehát egyrészt van 2012 óta ez a Nemzetközi Kortárs Rezidencia programunk, ahol mi célirányosan hívjuk meg a művészeket. Ugyanakkor abban is azért nagy egyetértés van, hogy ki az, aki csatlakozhat a házhoz, és ki az, akit szívesen látunk ebben a közegben, mint alkotó művész. És az mindig nagyon fontos számunkra, hogy egyrészt szakmailag megállja a helyét a művész, illetve hogy életvitelszerűen vagy céltudatosan ezen a pályán legyen, és természetesen van egy emberi oldala is, és ebből a szempontból szerintem nagyon szerencsésen alakultak az elmúlt évek.
Mesélj picit a képeidről, amik szintén jó nagyok, még Dóráinál is tulajdonképpen majd, hogy nem nagyobbak, hogyha egy méretbeli versenyt akarunk itt kitűzni, amiről persze nincsen szó. És szintén azt mondanám, hogy absztrakt, organikus, valójában nagyon sok színnel, nagyon sok gesztussal, gesztusművészet valójában. Te hogy írod le egy picit a hallgatóknak? Ez egy olyan hülye műfaj rádióban művészetről beszélni, de azért mi mindig azt szoktuk csinálni, hogy a social media posztokban azért jó sok képet megmutatunk, és akkor akit érdekel, akkor ott tudja közben követni, hogy miről beszélünk. De azért egy picit mutasd be te is.
Tulajdonképpen ez, hogy gesztus és absztrakt, ez talán a legjobban fedi le. Talán illik rá az organikus absztrakt leírás is. Én ezekkel a terminusokkal mindig bajba vagyok. Én teljesen absztraktnak tekintem őket, nyilván egyértelműen nem geometrikus absztrakcióról van szó. Ez egy nagyon szabad képalakítás, az a folyamat, amivel én dolgozom, híg festékekkel, szórópisztollyal, nagyon sok folyadékkal alakítom és manipulálom a képépítést, és mostanában rendkívül felerősödtek a színek, mert kicsit belenyúltam ezekbe a neon színekbe, vagy fluoreszkáló színekbe, és picit jobban világítanak a képek, mint korábban. A méretben versenyzünk már 14. éve szerintem, ahogy egy ilyen gyárcsarnokba bekerültünk, mindannyian megbolondultunk. Ezt szerintem ki lehet jelenteni, hogy mindenki elkezdett óriási méretekbe dolgozni. Szerintem ez minden művésznek egy álma, meg is történik. Tehát egy ilyen nagy műterembe úgy adja magát, hogy ki kell próbálni nagyban dolgozni. Én nagyon szeretem azt, hogy mivel gesztus, ezek gesztusok. Én nagyon szeretem azt, hogy a teljes testemmel dolgozom, és akkor inkább egyre nagyobbat szeretnék most a elkövetkező évben kipróbálni, mint kisebb méretet. Aztán majd meglátjuk.
Most egy ilyen csúnyát kérdezek, ilyen ördögügyvédjéset, hogy a kereskedelemben ez nem hátrány, hogy ilyen óriás dolgokat csináltok? Tehát eladni már mégiscsak egy gazdasági tematikájú rádióban vagyunk, hogy ez nem okoz gondot? Mert viszonylag kevés embernek vannak ekkora hatalmas fal felületei, ahova bekerülhetnek ezek a méretű képek.
Hát nagyon jó, hogy amikor jöttél, akkor beszélgettünk egy picit az amerikai abstrakt expresszionizmusról és az amögé beálló finanszírozásról. Mi sehol nem vagyunk, tehát itt 2x3 méteres méretek azok, amiket mi itt nagynak nevezünk. Egy Jackson Pollock, egy Ad Reinhardt, vagy egy Mark Rothko azért 4x6 simán elérték a 4x6 métert, sőt, szerintem vannak még nagyobb munkák, hogyha megnézzük a MoMA-t, és ők rendkívül sikeres alkotók voltak. Én nem szoktam ilyen szemmel gondolkozni. Nyilván, hogy egy óriási szerencse, hogy van lehetőségem ekkora méretben dolgozni, mert ez nyilván anyagilag már egy sokkal megterhelőbb dolog. De a tapasztalat azt mutatja, hogy viszont valószínűleg lehet, hogy ritka Budapesten az a kortárs alkotó, aki 2-3 méternél nagyobb méretben alkot, és ezért én nem érzem azt, hogy ezeket a képeket nem lehetne elhelyezni, inkább az a tapasztalatom, hogy jobban elhelyezhetőek.
Hát nyilván, ahogy azért ezek az új modern villák épülnek, talán ott azért egyre több az ilyen hatalmas fal. Mivel időközben a műcsarnokból visszaérkeztek képek, és Mártának el kellett szaladnia átvenni őket, ezért most folytatjuk Sanyi műtermében. És itt egy egészen más világba csöppenünk, a figuratív világba, és ez úgy általában meg kell, hogy mondjam, hogy elég ritka, hogy valaki ezt egyáltalán bemeri vállalni, hogy ő figuratív festészetet csinál, mert rettenetesen ritka, hogy a mai kortárs művészetben ezzel találkozunk, illetve azért a nemzetközi trendekben van erre sok-sok példa, de valamiért a magyar művészek egy kicsit bátortalanabbak ezen a téren. Erről mit gondolsz, Sanyi?
Erre csak azt mondom, hogy ez természetesen alakul így, vagy hát annyira tudatosan nem mondanám, hogy így felkészültem, hogy most én kifejezetten jelen pillanatban figurális munkákat csinálják, mert ez a trend. Inkább tehát az a gondolatvilága, vagy azokkal a folyamatokkal, amelyekkel ugye az elmúlt évtizedekben együtt dolgoztam, mert ez így magától adódott, hogy be teljesedek ki. Szerintem ez egyrészt köthető ahhoz az iskolához is, amiben mondjuk középiskolába jártam, amire mondhatom azt, hogy eléggé tradicionális, vagy akár figurális szemléletben teljesedett ki. Ez a Marosvásárhelyi Művészeti Középiskola. Ez nem csak egy sajátosan helyi, tehát egy helyi tulajdonság volt szerintem. Azok a tanárok, illetve azok a középiskolák, akik a 70-es, 80-as években Erdélybe fiatalokat oktattak, ebben a szemléletkörbe tartoztak, tehát a Kolozsvár, Temesvár, Nagyváradi tanári gárda eléggé közösen járta ki, hasonlóan feltételezem a bukaresti vagy a kolozsvári egyetemet, és ez ebből adódott, hogy ott valahogy megmaradt egy ilyen szemlélet, amit én is hoztam, illetve jelenleg tovább dolgoztam, és bár mondhatni azt, hogy sok esetben a figurális elemeken túl azért vannak absztraktra, vagy olyan felületekre utaló jelek. Ha én is így nagyon szűken összefoglalnám, akkor figurális és enyhén szürreális.
Igen, ezt akartam mondani, hogy minden képednek van egy álomszerű hangulata, és van egy visszatérő motivum, ugyanúgy, ahogy Dóránál ezek a ketté osztott tojás alakok, nálad a lúpalonok, nem is tudom, minek nevezem, de sokan vannak a képeden, buborékok, és ettől még, tehát nem csak ez a háttérfelület, amit egy ilyen lazúros jellegű technikával alakítasz ki, és akkor ott ezek az elmosódó, de egyébként akademikus szempontból tökéletesen megfestett figurák, hanem ezek a buborékok, és akkor minden így lebeg, meg hullámzik a víz, szóval ez honnan jön? Vagy mi a háttere ennek a vizuális világnak?
Hát sok minden összetevője van, hogy jelenleg miért így néz ki valami, de tehát én általában úgy dolgozom, hogy magam köré gyűjtök olyan történeteket, illetve elemeket, amelyek számomra valamilyen fokon köthetők az életemhez, vagy a környezetemhez, vagy a múltamhoz. Tehát szeretek felhasználni olyan fényképeket, illetve sztorikat, amelyekből újakat készítek, vagy amelyeket átírok. A gömb az, vagy ez a kerek forma, ez egy 2014-es munkán jelent meg először, és utána nem mindegyiken, de hogy helyenként megjelenik. Vagy hát úgy, ha úgy érzem, hogy szükségét kívánja, vagy hogyha szerintem egy képnek a felületén jelen akar lenni, akkor részemről, vagy hát én úgy megengedem neki, hogy ott legyen. Akkor abban a pillanatban felbugyogjon. Tehát azon a 2014-es képen ilyen elveszett lelkekként jelentek meg, az volt a kép címe, hogy az elveszett lelkek betakarítása. És ezt követően, tehát voltak olyan évek, ahol kevésbé voltak aktívak, aztán utána voltak, ahol újra. Jelenlegi pillanatban igen, megint van egy olyan időszak, vagy nevezhetném úgy, hogy hogy eléggé bugyognak a képek felületén, de ez nem feltétlenül tudatos, hanem általában tehát engedem annak a hatása alá esni, ahogy mondjuk egy-egy kép egy folyamatot, vagy egy ilyen közös alkotási energiába engem bevonz, és akkor ebből, ami lesz a végén, az félig-mendig én általam tudatosan eltervezett, de nagyon sok része van annak a véletlenszerűségnek, amit szeretek hagyni, hogy csak úgy alakuljon.
Ez lesz a végszó, mert hogy sajnos lejárt a műsoridőnk, és nagyon köszönöm a hallgatók figyelmét és türelmét, és hát itt egy ilyen igazi való világ jellegű beszélgetés volt, mert közben a zajok, mindenféle munkazajok, egyéb művészek munkáinak a hangjai azok beszűrődtek, szüremlettek. Köszönöm szépen a beszélgetést, és majd egyszer csak folytatjuk.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.